estét kívánok, ez az M2 híradója, benne külés, belföldi hírek, sport és időjárás.
Jó estét kívánok.
Lássuk a legfontosabbakat röviden. A grúz parlament feloldotta a hadi állapotot, az Unió ismét felszólította Moszkvát a teljes csapat kivonásra. Botrány ide, botrány oda, a republikánusok cáfolják, hogy McCain visszavonná Sarah Palin alelnök jelöltségét. Robbanás volt Szilvási György balatoni nyaralójánál, senki sem sérült meg, a miniszter nem kér védelmet.
Kizárhatják a fehér orosz kalapácsvetőket, lehet, hogy lesz egy olimpiai ezüstérmünk atlétikában.
A grúz parlament feloldotta a hadi állapotot, amelyet az Oroszországgal kitört fegyveres konfliktus első napján vezettek be. Néhány területen viszont rendkívüli állapotot hirdettek, elsősorban Dél-Oszétiában és Abháziában, ott, ahonnan az orosz katonák nem vonultak ki. A grúz fővárost Tbiliszi környékén már elkezdték az aknamentesítést. A nyugati hatalmak továbbra is azt követelik Oroszországtól, hogy vonja vissza csapatait a válság kirobbanása előtti állásaiba. Az Európai Parlament ma felszólította Moszkvát, hogy tartsa be a grúziai konfliktussal kapcsolatos vállalásait, mindenek előtt a csapatkivonást. Brüsszelből Nika György tudósít.
A vita sokkal érdekesebb és feszültebb volt, mint maga a határozat. Egyértelműen elítélték Oroszországot az agresszióért, követelve tőle, hogy állítsa helyre az augusztus elejé állapotokat, tartsa tiszteletben Grúzia területi integritását. Ugyanakkor, és ez csak a vitában hangzott el, olyan vélemények is megfogalmazódtak, hogy Grúziának is kellene valamilyen intőt adni, ez magában a határozatban nincsen benne. A szocialisták azonban határozottan kifejtették ezt a véleményüket. Elhangzott az is például, hogy kudarcot mondott a közös biztonság és energiapolitika. Ezt is valamilyen módon újra kell gondolni. Itt arról van szó, hogy Grúzia kulcsfontosságú lehet az Európai Unió számára azért, hogy rajta keresztül jöjjön a Nabucco vezeték gázzal.
Ismét kormányválság fenyeget Ukrajnában. A Juscsenko államfő támogató párt bejelentette, hogy kilép a koalícióból. A döntés 10 nap múlva lép életbe. Ha utána egy hónapig nem sikerül új kormányszövetséget létrehozni, az ukrán elnök feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki.
Egy évig sem bírta ki együtt az ukrán kormánykoalíciót alkotó két párt. Julia Timoshenko miniszterelnök pártja tegnap megszavazta az elnök jogait korlátozó törvénytervezetet, amely egyszerűbbé tenni az államfő elmozdítását is. Az államfő pártja ezért lép neki a koalícióból. Viktor Juscsenko elnök tévébeszédében egyenesen puccs kísérlettel vádolta meg eddigi partnereit. Ha a törvényes határidőn belül nem sikerül új koalíciót állítani, akkor elnöki hatalmammal élve feloszlatom a parlamentet és új választásokat írok ki, jelentette be az ukrán államfő. Ez leghamarabb 40 nap múlva következhet be. A koalíció felbontásáról szóló pártdöntés 10 nap múlva lép életbe. Ha nem vonják vissza, az ukrán képviselőknek 30 napjuk van új koalíció létrehozására. Az elnök csak akkor oszlathatja fel a parlamentet, ha nincs új kormány. A mostani riválisok 2004-ben még szövetségesekként vitték győzelemre a narancsos forradalmat. Akkor is csak rövid ideig bírták együtt. 2005-ben összevesztek, és Julia Timoshenko lemondott a miniszterelnökségről. A tavaly októberi választások után ismét békét kötött Julia Timoshenko és Viktor Juscsenko. Pártjaik koalícióra léptek, de most is csak egy évig bírták ki egymást.
A 4 évvel ezelőtti iskolai túszdrámára emlékeztek az oroszországi Beszlánban. A szülők és iskolatársak virágokkal, gyertyákkal és fehér léggömbökkel adóztak a 334 kisiskolás és kommandós emlékének, akiket az évnyitón csecsen terroristák ejtettek fogjul és öltek meg. 3 hetekkel később a túszejtők okozta sebesülésekbe haltak bele. A léggömböket percre pontosan akkor engedték fel az évfordulón, amikor az első túszt kivégezték. Elkezdődtek a Ciprus újraegyesítéséről szóló tárgyalások. A ciprusi görög elnök és a török közösség vezetője az ütközővezetben ült tárgyalóasztalhoz. Az egyeztetésen az ENSZ megbízottja is részt vett. A ciprusi görögök és törökök vezetői föderáció létrehozásáról egyeztetnek. A részleteket évvégéig dolgoznák ki. A földközi tengeri Szigetország 1974 óta megosztott, akkor egy görög államcsin kísérlet után Törökország megszállta a sziget északi részét. Tagadják az amerikai republikánusok, hogy majdani elnökjelöltjük John McCain visszavonná Sarah Palin alelnökjelöltségét. Az öt napja kiválasztott politikussal kapcsolatban két botrány is kirobbant. Az amerikai Gallup legfrissebb közvélemény kutatása szerint az Egyesült Államokban Barack Obama népszerűsége elérte az 50%-ot, John McCainé 42%. Bush.
Ünnepi hangulat bent a republikánus konvención, a hurrikánnal és botrányokkal tarkított kezdet ellenére is. És forrongó indulatok odakint, a tüntetők szerint a republikánusok számolatlanul költik a pénzt az iraki háborúra. Ezeket a dollárokat Amerikában kellett volna befektetni, mondja egyikük. A tömeget lovasrendőrök és könnygáz fékezte meg. George Bush a Gustav hurrikán miatt személyesen nem vett részt a rendezvényen, műholdon kapcsolták a Fehérházból. Azt mondta, John McCain mindig is ellenezte a pazarlást, és elnökként el tudná érni, hogy tartósan csökkenjenek az adóterhek. Az amerikai liberális lapok szerint John McCain Sarah Palin alelnök jelöltségének visszavonását fontolgatja. A párt vezetése ezt visszautasította. Az alaszkai kormányzó körül az elmúlt napokban több botrány is kirobbant, hivatali visszaéléssel gyanúsítják, és kiderült az is, hogy 17 éves lánya 5 hónapos terhes.
Sarah Palin amerikai idő szerint késő este mond beszédet, Minnesotából a republikánus konvencióról Bombera Krisztina tudósít.
Itt St. Paulban a republikánus konvenció legalább annyira izgalmas és rendhagyó, mint egy hete a demokratáké. Elsősorban Sarah Palin konzervatív kormányzónő jelölése miatt. A városban most mindenki izgatottan várja, hogy hogyan mutatkozik be ma este, hogy reagál-e a kamaszkorú hajadon lánya terhességével kapcsolatos kérdésekre, és általában hogyan kezeli majd a média ösztüzét, hiszen jelenleg eljárás folyik ellene hivatali visszaélés gyanúja miatt. Egykor a kormányzónő lelkesen támogatott egy Amerikától Alaszka elszakadását vágyó pártot, és kormányzóként csökkentette a fiatalkorú anyák megsegítésére szánt költségvetési összeget. Ha Palin jól veszi az akadályokat, akkor óriási lendületet hozhat a kampánynak a konzervatívok szerint, akik tegnap megkönnyebbülve hallgatták az egykori demokrata, ma független Joel Liebermant, akinek az alelnöki jelölését megvétózták. Lieberman mától a demokraták szerint az első számú áruló, hiszen tegnap teljes szívvel kiállt John McCain mellett, pedig 8 éve még a demokrata Al Gore alelnök jelöltje volt.
És még mindig Egyesült Államok 6 embert lőtt le, és 2 súlyosan megsebesítette egy ámokfutó Washington államban. A lövöldöző feladta magát. A rendőrségi szóvivő szerint már ismerték a férfit, aki értelmi fogyatékos.
Az ámokfutás egyik helyszíne Algier városában. A 6 halottra különböző helyszíneken talált rá a rendőrség. 2 munkást egy építkezésen ért halálos lövés. Egy autós és egy motoros testét pedig egy főút mentén fedezték fel. Szomorú hírt kell bejelentenem. A sheriff egyik helyettesét is halálos találat érte, jelentette be a rendőrségi szóvívő. Ez a nő pedig az ámokfutó édesanyja. A 28 éves férfi, aki feladta magát, állítólag értelmi fogyatékos. Nagyon sajnálom az áldozatokat. Szerettem a fiamat, de talán jobb lenne, ha most ő lenne a helyükben, mondta. Az asszony szerint hiába próbált éveken át orvosi segítséget kérni a fiának. Egyelőre nem tudni, hogy a férfi miért gyilkolt, és hogy van-e összefüggés az áldozatok között.
Merényletet kíséreltek meg délelőtt a pakisztáni kormányfő ellen Islamabad közelében. Yusuf Raza Gilaninak nem esett baja. A támadók automata fegyverekből adtak le több lövést a miniszterelnököt és kíséretét szállító gépkocsi konvojra. Eddig ismeretlen anyag robbant Szilvási György titkosszolgálati miniszter lesencefalui nyaralójánál. Senki sem volt az épületben, így senki sem sérült meg. A híradó információi szerint a szomszédok hajnali 2-kor ébredtek egy nagy erejű detonációra. A falu polgármestere azt mondta, a ház verandája és egy folyosó sérült meg. A miniszter nem akarta kommentálni a robbantást.
Hajnali 2-kor robbanóanyagot dobtak ismeretlenek Szilvási György titkosszolgálati miniszter balatoni nyaralójára. A házban senki sem tartózkodott, így senki nem is sérült meg.
Valószínűleg innen erről a helyről dobhattak bombát a házba, ami nagy valószínűséggel itt a kerítés mögött robbant valahol. Ezt a paravánt azóta tették föl, hogy a kíváncsi tekintetek ne láthassák, hogy pontosan mi történt bent és mi történik azóta.
Néhány felvételt a paraván ellenére is sikerült készíteni a kerítés túlsó oldaláról. Látható, hogy még tart a helyszínelés. A kár nem tűnik nagynak. A tetteseket még keresik. Egyelőre azt sem tudni, milyen robbanóanyagot használtak.
Bűncselekményt a hajnali órákban követték el, és valamilyen ismeretlen gyúlékony anyag felhasználásával. A Nemzeti Nyomozóiroda rongálás bűncselekménye miatt folytatja az eljárást ismeretlen tettesek ellen.
A szomszédok molotov koktélra gyanakodnak.
Borzalmas nagy robbanás volt. Olyan, mint mikor vagy egy ház összeomlik, vagy valami felrobban, de ez nem egy éles hangú volt, tehát nem lövés vagy ilyes valami, hanem egy robbanás és borzalmas benzinszag.
A benzinszag utalhat molotov koktélra. Szilvási György nem nyilatkozott, de úgy tudjuk, nem kér külön védelmet sem magának, sem családjának. A kormány szóvivő elítélte a támadást.
Magyar és külföldi kohászatokba kerülhetett fém hulladékként az a 2000 egyébként működőképes vasúti teherkocsi, amit 5 éve adott el a MÁV. Az ügyben milliárdos hűtlenkezelés miatt 3 férfit őrizetben tart a rendőrség. Egyikük a MÁV Kargó vezérigazgatója, aki az eladáskor a MÁV árufuvarozási üzletág vezetője volt. Tudott a 2000 vagon eladásáról Csillag István is, aki 5 éve közlekedési miniszter volt. Telefonon annyit mondott a híradónak, hogy hozzá is egy bejelentés alapján érkezett a hír, ami után a minisztériumban és a MÁV-nál is vizsgálatot indított. A felügyelő bizottság el is marasztalta a vezetőket, de úgy tudjuk, feljelentést nem tettek. Felfüggesztették az alma blokkádot, a gazdák elvonultak a feldolgozó üzemek elől. Elfogadták a 9 eurócentes, vagyis a 23 forintos kilónkénti árat úgy, hogy a fagykárt szenvedett termelők pluszban 70 ezer forintot kapnak hektáronként. A legnagyobb feldolgozóval holnap írják alá a szerződést a gazdák. A másik nagy felvásárló a hétvégéig dönti el, hogy elfogadja-e a 9 eurócentes árat. Gazdasági együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Szakminisztérium államtitkára és Csebvej Ken kínai kormányzó helyettes. Burán Sándor sokat vár a keret megállapodástól, mert a kínai Csilin tartomány jelentős autóiparral rendelkezik. Az államtitkár elmondta, hogy Magyarország már eddig is évente több 100 millió dollár értékben exportált, főleg automotorokat a kínai tartományba. Hiba a rendeletben, a magyar hatóságok egy decemberi kormányrendelet miatt nem adnak ki tartózkodási engedélyt a tibeti emigráns okmányok alapján. Az igazságügyi tárcánál azt mondják, nem akarták kitiltani a tibetieket az országból, és már dolgoznak a rendelet módosításán. Vagyis jöhet a Dalai Láma Magyarországra, és annak a tibeti emigráns tanárnak sem kell elhagyni az országot, akinek a napokban jár le a tartózkodási engedélye.
Ez igazából én magyar, a tibeti magyar szótár sok munka van, 4 évig csinál.
Most a tibeti magyar szótáron dolgozik Csögyál Tenzin. 6 éve él Magyarországon, munkavállalási engedélye is van, csak a tartózkodási engedélye nem hosszabbítható meg elvileg. A tibeti emigránsok ugyanis ilyen sárga útlevelet kapnak Indiában, amit egy decemberi kormányrendelet értelmében nem fogadnak el a magyar hatóságok.
Ez a nulla jel jelzi azt, hogy Magyarországra ez a fajta útlevél nem érvényes.
A Tibetet segítő társaság elnöke mutatja a rendeletet. Szerinte a korlátozás a kínai gazdasági és politikai lobby hatására született.
Ez a dokumentum a világ minden táján érvényes, Amerikától kezdve Nyugat-Európán át és Ausztráliában is, hiszen őszentségének a Dalai Lámának is ilyen útlevele van.
A Dalai Láma összesen 7-szer járt Magyarországon, utoljára 2000-ben, és az igazságügyminisztérium szerint nincs is akadálya, hogy újra jöjjön.
Ekkora pici jókézag, és segíteni tudunk rajta.
Jókézagnak nevezi a tárca főosztályvezetője azt, hogy a sárga indiai igazolványt nem fogadják el a tartózkodási engedélyhez. Szerinte viszont eddig is be lehetett vele jönni az országba, és ezután is be lehet.
A tartózkodási engedély céljából ezeket az okmányokat jelen pillanatban nem tudjuk elismerni, viszont ennek a felülvizsgálata folyamatban van.
A rendeletet valószínűleg heteken belül módosítják.
Diplomata útleveleket és rendszámokat bocsátott ki egy magát lovagrendnek nevező egyesület, amelynek vezetőit okirathamisítással gyanúsítja a rendőrség. Csaknem 100 embernek adtak fiktív útlevelet és rendszámot. Az egyesületet egy Magyarországon élő francia állampolgár hozta létre.
Egy euróért gyártották ezeket a fiktív okmányokat, amelyeket aztán olykor több millió forintért adtak tovább.
Rá van írva, hogy diplomata útlevél.
Ezért is tűnik eredetinek. Ebbe például egy olasz repülőtéren bele is pecsételtek. A Szent Quinn csillaglovagrend állította ki a papírokat, meg ezeket a diplomata rendszámokat. Egy másik bűncselekményben nyomoztak a rendőrök, és egy ilyen okmánnyal akart mentességet kérni egy házkutatás alól a tulajdonos. Ezután derült ki, hogy több száz darabot adott el a lovagrend az útlevélből meg a rendszámból, ráadásul pontos kimutatás sincs a vevőkről.
Gyakorlatilag ingyen lehet ezzel fizetős parkolóhelyeken parkolni, autópályán közlekedni, hiszen hiába rögzítik a szabálytalanul parkoló közlekedő gépkocsinak a rendszámát, rendszámtábláját, utána nem lehet visszakeresni, hogy kinek a tulajdonában, használatában volt a gépkocsi.
Minden országban másképp néz ki a diplomata útlevél és a rendszám. Nálunk ilyen. Ezért is könnyű visszaélni velük. A vásárlók között vannak cégvezetők és magánemberek is, és ilyen rendszáma volt egy sárbogárdi önkormányzati vezetőnek is. Azt mondta, csak tagja akart lenni a rendnek, mert szimpatikus volt, hogy azok adományokkal segítették a különböző intézményeket, de csak úgy lehetett tag, hogyha rendelt rendszámot vagy okmányt. A lovagrend francia vezetője azt mondta, tagsági igazolványnak szánták az útlevelet és a rendszámot. A rendőrség szerint viszont, aki bármelyiket használja, 5 év börtönt kaphat.
30 méteres magasságban rekedt 4 felvonóban 79 ember Ausztriában. 2 órás kényszerpihenő után helikopterekkel és kötelekkel mentették ki őket a Vorarlbergi síliftből. Senkinek nem esett baja. Sőt, többen azt mondták, kifejezetten élvezték a helyzetet, mert így még tovább gyönyörködhettek a kilátásban. A felvonót üzemeltető cég szerint a jelzőrendszer hibásodhatott meg, ezért állt le hirtelen a 4 fülke. Saját balesetét vette filmre egy norvég bázisugró. A sportoló a fejére rögzítette a kamerát, úgy vetette magát a mélybe. Többször a sziklának csapódott, de csak a lába tört el.
Az ugrásnál még minden rendben ment. Hans Lange egy gyakorlott bázisugró. Most is egy átlagos esésre készült, csak éppen kamerával a fején. Nem sejtette, hogy a mostani ugrása nem csak emiatt lesz emlékezetes. Miután kinyílt az ejtőernyő, egyre jobban rázkódott a kép, majd a sportoló jajgatását lehetett hallani, miközben többször nekivágódik a szikláknak. Végül egy fán akadt fenn, még arra is volt ereje, hogy maga felé fordítsa a kamerát, és így is lefilmezze magát. A szorult helyzetből helikopterrel mentették ki. Bevallom, voltak pillanatok, amikor azt hittem, vége mindennek, de még mindig nem tudom, mikor és mit rontottam. Meséli a tévé előtt, miközben újra és újra végignézi a felvételt. Sportolótársaival most is ezt próbálja kideríteni, és mint mondta, a lábtörés nem vette el a kedvét. Ha meggyógyul, újból ugrik majd.
740 randalírozót tartóztattak le Varsóban egy tegnap esti labdarúgó mérkőzés előtt. A lengyel főváros két rivális csapatának, a Légiának és a Polóniának szurkolói kövekkel és petárdákkal dobálták meg a meccs biztosítására kivezényelt rendőröket, egy járőrautót pedig szétvertek. Lengyelország 4 év múlva Európa-bajnokságot rendez Ukrajnával közösen, így a futballhuligánok szigorú büntetésre számíthatnak, akár 10 év börtönt is kaphatnak. A Népszabadság információi szerint nem állapított meg rendkívüli elváltozást Kolonics György szervezetében a Kenus halálának körülményeit vizsgáló szakértői csoport. Az igazságügyi boncolás eszerint megerősítette azt a korábbi feltételezést, hogy a Kenus halálát hirtelen szívleállás okozta. Kolonics György július 15-én edzés közben lett rosszul, és már a mentők sem tudtak rajta segíteni. Barát Etele, a Kajakkenu Szövetség elnöke azt mondta, a vizsgálat még tart. Ami másnak bukás, nekünk öröm lehet, hogy miért, Sóek Csaba mondja el.
Lehet, hogy mégis lesz olimpiai érmesünk atlétikában. Orosz sajtóértesülések szerint ugyanis a pekingi olimpián kalapácsvetésben 2. és 3. fehér orosz dobó is megbukott a dopping ellenőrzésen. Így kizárásuk esetén az eredetileg 4. Pas Krisztián nyakába kerülhet az ezüstérem. Az orosz Vesport hírügynökség úgy tudja, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség és a WADA hamarosan, hivatalosan is bejelenti a két sportoló vétségét. Az olaszok elleni múlt heti győzelem után ma is győznie kellett volna férfi kosárválogatottunknak ahhoz, hogy esélye maradjon az Európa-bajnoki selejtező csoportban.
Jó védekezéssel és Kálmán Tamás pontjaival kezdte a mérkőzést a fehérmezes magyar válogatott. Az első negyedben nem is volt probléma, hiszen a szerzett labdákból könnyű kosarakat szerezve az ekkor még nagyon rosszul célzó finnek ellen 22-13-ra vezettek a mieink, pedig kapaszkodott az ellenfél. A második negyedben volt már ennél is nagyobb a különbség, a legjobb hazai játékos Sitku kosarával 13-mal is vezettünk. Ekkor azonban jött a teljes rövidzárlat, a hihetetlenül keményen védekező finnek ellen dobóhelyzetig is alig jutottunk. A második félidő elején már átvették a vezetést, és a végén alaposan megszórták a teljesen széthullott magyar válogatottat. A vége 79-64, nekik mélyponton vagyunk.
Három NB1-es csapat is búcsúzott a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A Zalaegerszeg, a Paks és a Nyíregyháza vérzett el, mindhárom természetesen idegenben, a Vasas Dunaharasztiban vendégeskedett.
A kékmezben játszó NB3-as Dunaharaszti nem ijedt meg kettővel magasabb osztályban játszó ellenfelétől, és a 11. percben egy kontratámadásból Piroska révén vezetést szerzett. A lelkes hazai szurkolók örömét 5 perccel később Gyánó rontotta el, aki lázok beadása után 1-1-re módosította az eredményt. A harasztiak azonban komolyan gondolták, hogy meglepik a vezető edző nélkül érkező Vasast, és Piroska második góljával újra ők álltak továbbjutásra, egészen a szünetig. A második félidőben ugyanis már egyértelmű volt a fehérek fölénye, amely ekkor már gólokban is megnyilvánult. Gyánó, hogy ne maradjon el Piroskától, az 50. percben megszerezte második gólját, 5 perccel később pedig Divics fejesével már a Vasas vezetett 3-2-re. 10 perccel később Dobrics állította be a végeredményt. Dunaharaszti Vasas 2-4.
5 év idegenbeli légióskodás és hosszú sérülés után visszatér a magyar bajnokságba a kézilabdázó Siti Eszter. Ráadásul épp abban a klubban folytatja, ahol nővére abbahagyta.
Egy évig tartó térdsérülését követően sem levezetni igazolta a Fehérvár csapatába Siti Eszter. Tervei vannak az együttessel csak úgy, mint saját pályáját illetően.
A terv ugye bajnokságban jól lenne egy dobogóra kerülni, és azért nekem még ugye a céljaim van, meg a csapatnak is szerintem egy kupa az még mindenképpen egy nemzetközi. Elsődlegesen klub szinten szeretném megmutatni magam, aztán utána majd ráérek gondolkodni ezek a válogatottságon.
Bízom abban, hogy olyan korban van egy profi, külföldi helytállás után, hogy élvezze a játékot, és őnek nagyon sokat fog segíteni, erről meg vagyok győződve.
Újabb csodára készülnek a pekingiek. Egy tökéletes olimpia után a szombaton kezdődő paralimpiát is nagyon komolyan veszik.
Jó hangulat és kiváló kiszolgálás jellemzi a paralimpiai falut. A szervezők némileg átalakították az olimpiai falut, hogy megkönnyítsék a paralimpikonok közlekedését. Az emeletes házakban csak az első 3 szinten szállásolják el a versenyzőket, és a liftek ajtaja is olyan széles, hogy a kerekesszékesek is kényelmesen tudják használni. Továbbá a sportolóknak óriási segítséget jelent, hogy az önkéntesek különböző mértékben megtanulták a jelbeszédet és a felszereléseik használatát is.
Mi is komolyan veszük majd a paralimpiát, minden nap 25 perces beszámoló lesz. 23 óra 17 perckor ma az M1-en várom önöket ismét nagy sporthírekkel.
Köszönjük, Csaba. Időjárás jelentésen folytatjuk, részletek Jánki Szilviától.
Köszöntöm kedves nézőinket! Jó hírem van azok számára, akik például az iskolapadból nézték ezt a szép nyárias időt. A hétvégén sem romlik el időjárásunk, sőt, akkor már országszerte kánikula várható. Ma csak időnként zavarták felhők a napsütést. Vastag, összefüggő felhősávot Észak-Nyugat-Európa felett láthatunk. A Skandináv félszigettől Franciaországon át egészen az Ibériai félszigetig húzódott egy hullámzó frontrendszer, amely a következő 24 órában ugyan közelebb kerül hozzánk, de nem éri el a Kárpát-medencét. Előtte pedig alacsony nedvességtartalmú, és még az itt lévőnél is melegebb levegő érkezik fölénk. A holnapra várható csúcsérték legalább 6-7 fokkal meghaladja az ilyen tájt megszokottat. Az előttünk álló éjszakán feloszlanak a felhők, csapadék sehol sem valószínű. A déli, délnyugati szelet sok helyütt élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnal általában 12 és 17 fok közé süllyed a hőmérséket, de néhány szélvédett helyen ennél hidegebb lehet. Holnap csak időnként növekszik meg a felhőzet, sok napsütésre van kilátás, és még többnyire erős lesz az ultrai bolyasugárzás. Hazánkban is inkább csak az északi-északnyugati tájakon fordulhat majd elő rövid ideig tartó futózápor eső. A délnyugati szél továbbra is sokfelé élénk, sőt helyenként erős lesz ez, valamelyest mérsékli a meleget. Egyébként a Dunántúlon 29 és 32 fok között alakul a maximum hőmérséket, az északkeleti megyékben a délutáni órákban 28-30, délkeleten pedig 32-33 fokot olvashatnak le a hőmérőkről. Nézzük a folytatást. Mint említettem, fokozódik a meleg. Egyre magasabbra emelkedik a hőmérséklet, vasárnap délután például meg sem áll 36 fokig néhol. Egyébként enyhébek lesznek az éjszakák is, és a következő napokban is sok-sok napsütés várható, időnkénti kisebb felhősödéssel, ezekből a felhőkből azonban eső továbbra sem valószínű. A déli, délnyugati szél sokfelé és gyakran megerősödik majd, így például a hétvégén lehet szörfőzni, vitorlázni is. További szép estét kívánok, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A grúz parlament feloldotta a hadiállapotot, az Unió ismét felszólította Moszkvát a teljes csapat kivonásra. Botrány ide, botrány oda, a republikánusok cáfolják, hogy McCain visszavonná Sarah Palin alelnök jelöltségét. Robbanás volt Szilvási György balatoni nyaralójánál, senki sem sérült meg, a miniszter nem kér védelmet. Itt az M2-n mindjárt kezdődik a Három nő, egy nyári este című francia sorozat következő része. Híradó legközelebb az M1-en lesz, 11 óra után 10 perccel. Várom Önöket akkor is, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Parádé. A nyelvtanulási lehetőségek kiállítása Budapesten, Miskolcon, Győrben és Pécsett. www.nyelvparádé.hu.
Hogy halad a titkos kosz invázió?
Elleptük a csapokat
és a lepolyókat is, Frankon.
Koszmester lehetetlen.
Soha nem láttam még ilyet, ez megtapad.
Olyan sűrű!
Domestos Koszmester. Szupersűrű fertőtlenítőszer. Állítsa meg a koszinváziót.
Küszöbben állt a letartóztatásom. Úgyhogy még hálás is voltam Lürsznek és apádnak, hogy elláttak készpénzzel és megszervezték a szökésemet.
Miért épp a 100 éves jubileumra jött vissza?
Mert az eset most évült el.
Ő a hajógyárat akarja.
De nem fogja megkapni. Szívesen kimennék a birtokra.
Jó magának, én nem érek rá.
Indítsd, te szarházi!
Az a letartóztatási parancs, ami nem is létezett, a maga ötlete volt?
Két ász és egy király. A sorozat folytatódik ma este az M2-n.
Mi más motiválhatja, mint a gyilkolási vágy?
Lesből támad.
Egyetlen golyóval végeztek az áldozattal.
Halálosan pontos.
Ő nem véletlenszerűen öl. Roppant alapos férfi.
Könyörtelenül lecsap.
Félek tőle. Kutasson a múltjában.
Nem tudni, ki az.
Lehet, hogy Zsaru a gyilkos.
De el kell kapni.
A közvetítő. A sorozat folytatódik pénteken 21 órakor az M2-n.
Ismeri Ön Sinkovics Imrét?
Hogy ne ismerném, amikor én majd voltam?
Az M2-n szombat délutánonként Sinkovics Imrére emlékezünk a színész óriás ritkán látott filmjeivel. A héten a Farkasok című tévéjátékkal, melyel Tordi Gézát is köszöntjük.
Nem tudom, mit tegyek, a lábam így remeg, mama.
Egy ország kedvence volt.
Valaki fogja meg, különben szétesek, mama.
Mindig ugyanazt várom, hogyha bejövök ide a tévébe, akkor egyszer csak valahonnan az ajtó mögül kilép a Hufi Géz, és azt mondja, szia anyukám, hogy vagy?
Ha valami hungarikum, akkor az a Hufi Géz.
Adásunkat megszakítjuk. Hongkongban a rendőrök csúnyán leszerepelnek a televízió kamerái előtt.
A törvényhozók megkérdőjelezik a rendőrség hatékonyságát.
Kivéti meg a lakosságot!
A parancsnokság szerint egy megoldás van.
A médiában szerepeltünk le, ott kell visszavágnunk.
Minden egyes kommandóson ilyen miniatűr kamera lesz.
Induljon a show!
Adásunkat megszakítjuk. Szombaton éjjel az M2-n.
Ütős lesz.
Üzlet, profit, felelősség. Ön szerint kizárják egymást? Vállaljon felelősséget alkalmazottaiért, környezetéért, a közösségért, amelyben él. Most mennyit ér cége jövője? Pályázzon a CSR Hungary díjra. CSR Hungary, több mint hírverés. Részletek a www.csrhungary.eu honlapon.